minden hónapban elküldjük az érdeklődőknek.
Nagyszerű. Köszönöm szépen, Schindler Anikó volt a vendég, még egyszer mondom. Szia!
Mi is köszönjük, szervusz, minden jót mindenkinek!
Három hete, tehát talán a szünidő kezdete óta látom folyamatos hirdetést a Facebookon. Pótvizsgára kényszerülő gyerekekkel tanulnak a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Rományi Tamást hívtuk, aki a tájékoztatási ügyekért, nem biztos, hogy ez a szakkifejezés, amit ti használtok, szerepel. Szia, Péterfi Ferenc vagyok. Erről kérdeznének, és majd még valamiről, amiről mostanában még frissen az idősekkel ezzel való odafigyelésre is. Szóval ezekről beszélgessünk, Tamás, egy pár szót kérlek.
Jó. Én ismétlésre kényszerülök, tehát a tanévet rendesen befejezni nem tudott gyerekekkel a felzárkózó települések program helyszínein tanulunk. Ez most már 6. éve zajló programunk. Ugye nagyon fontos, hogy az ország legszegényebb településein a gyerekek a kortársaikkal hasonló ütemben haladjanak. Ugye rengeteg, nagyon sok mindent lehet hallani a körülményekről, a lehetőségekről, a kisfalvakban működő iskoláknak a munkakörülményeiről, azokról a nehézségekről, amikkel minden nap szembesülnek. Különösen fontos ebben a körben, hogy a gyerekek ne szakadjanak le a kortársaiktól. A felzárkózó program 300 településében 113 helyszínen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Na hát ez emberes dolog, ez jókora feladat, igen.
És ezeken a jelenlét pontokon, hát gyakorlatilag a tanév végén beírták a naptárba július közepére, vagy a július 20-a környékén kezdődő hétre, hogy a pótvizsgára kötelezett gyerekekkel a tanulást és a felkészülést meg kell kezdeni a jelenlét pontokon.
Élnek vele az ottaniak?
Zajlik ez a tevékenység, hogy minden településen azt nem tudom megmondani. A tavalyi évben 200 gyermek, tehát ugye a jelenlét pontokon a szociális munkának minden fontosabb lépését dokumentálják. A tavalyi évben a mi településeinken 200 gyereknek a neve került be a úgynevezett tevékenységnyilvántartó naplóba, akikkel pótvizsgára felkészülést kezdtek meg egy évvel korábban ebben az időszakban a kollégáink. Jellemzően 8-11 év közötti gyerekek, második és hatodik évfolyam között, de voltak néhányan középiskolába járók, meg voltak, még elsős diák is volt, aki részt vett ilyen foglalkozásokon. A tanulás segítő alkalmak, azok nagyon fontosak, és azok általában egész évben zajlanak. Azok arról szólnak, hogy megadják azt a pluszt, hogy különösen sok gyermek van, akinek az otthoni körülményei nem alkalmasak arra, hogy ő házi feladatot írjon, vagy felkészüljön a másnapi iskolára, és akkor a jelenlét pontokon, vagy ahol működik tanoda, ott a tanodában segítik ebben az ő felkészülését, vagy dolgozatírásra készülés, vagy bármi egyebet. Hát most ebben az időszakban, a nyári szünetben ezek a programok, amik a tanulássegítő program néven futnak egész évben, most a pótvizsgára felkészítést is szolgálják, meg hát van tényleg, van a kisgyerekek, akik most mennek elsőbe, és bejárnak a jelenlétpontokra, őket arra készítik fel a kollégáink, hogy milyen váltást lesz majd az óvoda után az iskola, mert hogy akármilyen átmeneti megoldásokat is szoktak bevezetni, azért az itteni gyerekek egy részének ez egy komoly különbség.
Akkor ez egy ilyen érzékenyítés az utóbbiak számára, hogy egy kicsit megismerik ezt a világot, hogy találjanak benne szerethetőt, és ne valami ijegység jelen, vagy valami félelem tartsa, vagy vegye körül őket.
Igen. Úgyhogy de gyakorlatilag itt ez a pótvizsgára való felkészülés, ez egyébként az iskolákkal egyeztetve történik, tehát a településen működő iskolákban a kollégáink megérdeklődik, hogy mi az az anyag, ami adott esetben az adott gyermek számára fontos lehet, mi az, amit ismételni kell, miben kellene erősödnie, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy ő ezt az akadályt sikerrel vegye, és akkor ne tegyen meg egy lépést a lemorzsolódáshoz vezető úton. Úgyhogy gyakorlatilag hát most már augusztus utolsó hetében iskolánként eltérő időpontban tartják meg ezeket az ismétlő vizsgákat. Hát nagyon bízunk benne, hogy sikerrel hozzá tudnak járulni a kollégáink annak a jó néhány tucat gyermeknek a fejlődéséhez, akik most hát ezzel is töltik a vakáció napjait.
Nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog. És akkor hadd térjek át a másik felvetett, csak ilyen félmondatban felvetett dologra. Ugye most a klímaválság kapcsán nagyon sok mindenki próbál akár szolidaritásból valamit tenni a saját hőkibocsátása vagy fogyasztása kapcsán, de a ti működésetek környezetéből az a hír is jött, hogy egy csomó főleg egyedül élő idős emberek meglátogatásával, és talán elsősorban ez lehet, hogy falvakra, nem emlékszem most hirtelen a híre frissen.
A falvakban is vannak időseket figyelő programjaink, de
nem tipikusan falus.
Ez egy országos programunk, ami egészen friss, igazából hétfőn indítottuk el. Gyakorlatilag a Magyar Mátai Szeretetszolgálat az ország egyik meghatározó szereplője az idős ellátás területén. Ez azt jelenti, hogy van 43 idős embereket fogadó intézményünk, ezeknek a nagy része bentlakásos otthon, de vannak napközi ellátásaink és más ellátó intézményeink is. Ebben a 43 intézményben 3400 idős ember kap mindennapos ellátást. Ez azt jelenti, hogy az országos férőhely kapacitásnak több mint 4,5%-a van a Magyar Mátai Szeretetszolgálat fenntartásában. Ez azt jelenti, hogy az állami fenntartású intézmények után mi vagyunk a második legnagyobb intézményfenntartó az országban az idős otthonok, illetve az intézményidős ellátás területén. És hát tényleg 3,5 évtized tapasztalata sűrűsödik össze abba az állításba, amikor a kollégáink ugye arra fölhívták a figyelmet, hogy ez a rendkívüli hőség az idős embereket talán mindenki másnál jobban megviseli. Lehet, hogy a nagyon súlyos keringési betegséggel, tehát hogy egészségügyi problémákkal komolyan küzdő emberek még kitettebbek, de ha azt nézzük, hogy átlag emberekből gondolkodunk, akkor a 70 fölötti korosztály, és különösen azok pedig, akik egyedül vannak otthon.
Igen, mert tudósításból erre lehet figyelmes.
Megviseli, mert hozzátartozik az egyedül léthez még a bezártság élménye is kiegészíti, nem csak a hőterhelés. Tehát amikor döntést kell hozni, 41 fokban most elmenjen-e vásárolni a boltba, meg hogy mikor mozduljon ki, és hogy nincs kivel megbeszélni, nincs kitől megkérdezni. És ugye ez különösen attól tartottak a kollégáink, hogy akik nem tudnak a saját környezetükben segítséget kérni baj esetén, mert nincsenek jóban, vagy nem ismerik a szomszédaikat, a hozzátartozóik pedig távol vannak, vagy esetleg nincsen gondosó rájuk. És ebből kerekedett ez a program, amit hétfőn indítottunk el, hogy a 43 idősenlátó intézményünk látókörében, vonzáskörzetében van megközelítőleg 5500 idősember, vagy akikkel korábban valamilyen programunk kapcsán kapcsolatba kerültünk, vagy pedig azért, mert várólistánkon szerepelnek, hogy majd egyszer bejussanak a máltai intézményben, de hát már ismerjük őket, voltak náluk a kollégák előadomány, és akkor vannak köztük jó néhányan olyanok, akik nem vesznek részt szociális étkeztetésben, vagy nem jár hozzájuk házi gondozó, tehát hogy kimaradnak.
Tehát nem mennek közintézménybe, hanem őket látogatjátok.
Ezek a kapcsolataik sincsenek emiatt. Tehát egy teljesen egyedül vannak otthon, és hogy ebben, amíg a hőségriadó tart, addig legalább telefonon hívjuk föl őket. Van néhány helyzet, amikor személyesen is kimennek a kollégák, de nyilván ezt most ebben tehát teljes körön nem tudjuk fölvállalni, de a telefonhívást igen, hogy megkérdezzük, hogy mi van vele, iszik vizet, és hogy jól érzi magát, és hogy van kitől segítséget kérnie, van-e már gondos órája, hogyha valami baj történik, meg tudja nyomni azt a gombot, hogy egy riasztást leadjon a megfelelő helyre. Tehát, hogy ezeket legalább kérdezzük meg, és igazából hétfőn elkezdtük ezt a munkát.
Na hát itt két társadalmi csoportról, a pótvizsgára kényszerülő gyerekekről és a főleg 60-70 fölötti idősekről beszéltünk, ahol a Máltai Szervezet Szolgált munkatársai szerepeket váltak. Köszönöm szépen, visszatérünk majd, gondolom, még többször ennek a tapasztalataira. Romhányi Tamás volt a vendégünk. Köszönjük, Tamás!
Mi köszönjük a lehetőséget.
Minden jó, szia!
Szólt a harang, s az ember visszatér. Elmondott egy régi mesét, a csodáról mit megélt. Egy nap, mikor szólt a harang, és tudta, mennie kell. A többiekkel útnak eredt, míg a fény templomra lett. Állva a körben, vár a sötétben, félve, kérve, égre tekintve, reményt merítve, mondd el egy imád. Lélek megrebben, ének száll, kérlek, jöjj hát, mi a sötétség, az élet áll, míg ő a csodára vár. S ott fekszik a földön már. A harang, s az ember visszatér. Elmondott egy régi mesét, a csodáról mit megélt. Egy nap, mikor szólt a harang, és tudta, mennie kell. A többiekkel útnak eredt, míg a fény templomra lett. Állnak a körben, és a sötétben félnek, kérnek.
114, 115, 116.
117 perc.
Elindult európai hódító útjára egy magyar innováció, a palack visszaváltó szuperjárműről beszélgetünk a következő percekben Lakatos Gergellyel. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Mit érdemes tudni először is erről a járműről, hogyan képzeljük el, mi az a retúrmobil?
Retúrmobil most már harmadik nyarát kezdte meg Magyarországon is egyébként. Ez egy 3,5 tonnás kis terautóba épített, speciálisan kifejlesztett tömeges visszavételre alkalmas palac visszaváltó automata. Gyakorlatilag ennyit lehet látni. Kívülről ugyanúgy néz ki, mint egy sima furgon, belülről viszont egy speciális visszaváltó készülékkel van felszerelve, ami megfelel annak a kihívásnak, hogy bármely ponton az országban, ahol ilyen kis kéziváltású, kézibegyűjtési pont van, vagy pedig éppen van egy aktuális fesztivál, vagy egy futballmeccs, elvégezze azt a feladatot, hogy az állandó automatát helyettesítve visszavegye, megszámolja, tömörítse a palackokat.
Ezek az autók állandóan úton vannak, és keresik a lehetőségeket, vagy inkább célzottan érkeznek egy-egy helyre, hol állnak meg?
Természetesen a maximális hatékonyság érdekében az útvonalak azok meg vannak tervezve. Ez azt jelenti, hogy minden országban, ahol üzemel ez a retúrmobil visszaváltó rendszer, látja a pontos készletet az egyes kisboltokban, vagy vendéglátóegységekben, vagy fesztiválokon, és annak megfelelően, hogy hogyan áll éppen a készlet az egyes boltokban, úgy főzi föl egy túraútvonalra. Egy 12 órás műszakban 8-12 boltot tud meglátogatni, és 12 000-14 000 palack az a maximális kapacitás, amit már tömörítve és megszámlálva állít el a recycling központokban.
Ha jól látom, akkor 3 ország érintett, Magyarország, Lengyelország és Málta. Remélem, hogy jól tájékozottam. Miért pont Igen. ezek az országok, és hogyan sikerült a partnerséget kiépíteni?
Magyarországon indult el ez a szolgáltatás először. Ugye a magyar rendszer alvállalkozóként biztosítjuk ezt a szolgáltatást vendéglátóegységeknek és a manuális kézibegyűjtési pontoknak, illetve speciális rendezvényeknek vagy speciális gyűjtőhelyeknek. Gondoltunk itt például börtönökre, futballstadionokra, meg egyéb ilyen helyekre, ahol vagy nem éri megüzemeltetni automatát, vagy nincsen hely arra, hogy kihelyezzenek automatát. Máltán egy másik speciális célt lát el ez a begyűjtő retúrmobil. Azt kell tudni, hogy a begyűjtési arány az EU-s kötelező előírás szerint 90% kell, hogy legyen. Általában a kihelyezett automatákkal egy ilyen 80% környékére tudnak eljutni, és a 80%-ról 90%-ra ez az utolsó 10% pont a legnehezebb, amit össze kéne gyűjteni. Ezek általában olyan helyeken vannak, ahol nem lehetséges, vagy nem fizikailag képtelenség kihelyezni automatát, ide tud elmenni ez a retúrmobil. Ahogy a máltai rendszer azt vette észre, hogy ők is elérték ezt a 84%-ot, és nem tudnak már tovább haladni, viszont látják, hogy az időseknél, a mozgássérülteknél sok palack ott marad a háztartásban, és egyszerűen a kommunális hulladékba, a kukákba köt ki. Úgyhogy ott egy olyan rendszert vezettünk be, hogy a nyugdíjasok, illetve a mozgásokban korlátozottak hívhatják házhoz ezt a mobilautomata szolgáltatást, és tőlük gyűjtik be nappal a palackot. Estéként pedig a vendéglátóegységeket látogatják, hogy bezáráskor, bezárás előtt azonnal visszaszedjék a palackokat, és így ne kerüljenek ki a kukákba, vagy a szelmetes gyűjtedényekbe a visszaváltásra jogosult palackok.
Vannak-e esetleg arra számításaik vagy becsléseik, hogy ezeknek az autóknak az üzemeltetése és mondjuk az ökológiai lábnyoma vagy a károsanyag kibocsátása az sokkal kevesebb vagy kisebb kár, mint hogyha nem szednék össze ezeket a palackokat? Szóval gondolok itt arra, hogy nem csinálunk egy nagyobb problémát egy másik probléma helyett.
Azt hiszem, hogyha megnézzük a folyópartunkat, vagy visszagondolunk a folyópartjainkra, vagy akár csak az utcákra a rendszer bevezetése előtt, és ez minden országra igaz, akkor nagyon sok eldobált palackot láttunk, és azt is láttuk, hogy ezek a műanyag palackok vagy alumínium palackok, ezek nem szívódnak fel a környezetbe, hanem ott maradnak, és nagyon sok szennyezést vagy további sérülést tudnak okozni az állatvilágnak, a növényvilágnak, úgyhogy mindenképpen jobb, hogy ezeket összegyűjtjük és struktúráltan begyűjtjük. A retúrmobil egy világújdonság, egy új megközelítés arra, hogy ahol nem tudjuk automatával gyűjteni, kihelyezett automatával gyűjteni a palackokat, ott ne az a régi megoldás legyen, hogy a palackokat tömörítetlenül, tehát úgy teli állapotukba tesszük be egy kis teherautóba, amivel elviszük a városon kívülre, ott betesszük egy még nagyobb teherautóba, amivel még tovább szállítjuk a palackot, majd kikötnek egy számláló és tömörítő központban, hanem on the spot, már a helyszínen, ahol ezeket a palackokat kézileg begyűjtötték, ott egyből megszámoljuk és tömörítsük. Tehát gyakorlatilag így azonos területen kétszer-háromszor több palackot is el tudunk vinni, ezzel spórolva a CO2-t és további szennyezési lehetőséget, mint hogyha csak teli palackokat, üres, de teli formátumú palackokat vinnénk el. Azt kell tudni, hogy körülbelül egy literes palacnak, ha nem tömörítjük össze, akkor 2,3 liter csomagolási tér szükséges ahhoz, hogy úgy tudjuk elvinni, hogy ne sérüljön meg, mert ha megsérül, akkor mondjuk már a vonalkód nem olvasható, így nem lehet megszámolni, nem lehet visszaadni a pénzt. Úgyhogy ez egy hatalmas hatékonysági előnye ennek a visszagyűjtési szolgáltatásnak. Azt is hozzátéve nyilván, hogy ha minél inkább a helyben már ezeket megszámoljuk, és visszaadjuk a pénzt, és tömörítjük, annál hatásosabb rendszert érünk el, hiszen az emberek is akkor azt látják, hogy amit én hozzátettem a környezethez, azt a rendszer a másik oldalról szintén ugyanolyan profin és környezethatékonyan, környezettudatosan megoldja.
Ezek a retúrmobilok itthon készülnek? Gondolok itt most arra, hogy esetleg munkahelyteremtéssel is foglalkozhat a cég, illetve hogyha valóban komoly export lehetőség van ebben az üzletágban, akkor gondolom a további lépési lehetőség, a továbbfejlesztési lehetőségek itt is keresik.
Igen, ezek a berendezések Magyarországon készülnek, hiszen a Returmatic vállalat 2006-ban lépett be a visszaváltás és a palackbegyűjtés piacára, tehát van egy 20 éves tapasztalatunk. Mi a kötelező úgynevezett DRS rendszer előtt egy önkéntes rendszert üzemeltettünk kizárólag alumínium dobozokra Magyarországon, aztán Romániában és Lengyelországban is, úgyhogy innyit jön a gépgyártási, illetve a rendszerüzemeltetési tapasztalatunk, úgyhogy ennek megfelelően itthon készülnek, és itthon teremtődik a munkahely. És igen, nagyon sok olyan ország van még, ahol nincsen visszaváltási rendszer, és ezeket az Európai Unión belül legkisebb 20-29-ig be kell tudni vezetni. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Bulgária, Csehország, Szlovénia, ez még mind a rendszer bevezetés előtt áll. Ezek számunkra mind lehetséges célországok.
Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk mindenhez. Hol lehet még ezzel kapcsolatban tájékozódni, illetve esetlegesen a megrendelést leadni ezekkel az autókkal kapcsolatban?
Magyarországon ugye kisboltok és egyéb egységek, vendéglátóegységek tudnak a magyar rendszerhez csatlakozni, a MOHU oldalán keresztül, hogy ők kézi begyűjtési pontokká váljanak. Ezt a rendszer elbírálja és visszajelzés, akkor történik egy szerződéskötés. Így történik Magyarországon a csatlakozásnak a lehetősége.
Köszönjük szépen! Világjáró, illetve először Európajáró útjára indult a palac visszaváltó szuperjármű, a Returmobil. Ezzel kapcsolatban kérdeztem Lakatos Gergelyt, üzletfejlesztési igazgatót. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Én is köszönöm, további szép napot mindenkinek!
Etetőn, eső cseppek a tetőn, őszi reggel ágyamon, nyújtózkodva álmodom. Karomban a kedvesem, kedvemben jár rendesen, megölelem melegen, mennyben járunk mindketten. Mm-hmm.
114, 115, 116,
117 perc.
Túlméretezett építkezés zajlik a Romer Floris utcában, illetve indulna a Romer Floris utca, és ha jól sejtem, akkor a Margit körút sarkán, ahol régen az autóklub épülete volt, de egy kicsit jobban szituál bennünket, vagy segít tájékozódni Gárdonyi Ágnes, aki az ottani lakossági ellenállásnak, vagy lakossági felzúdulásnak talán az egyik képviselője. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves.
Nem tudom, nem dehonestálóak-e a jelzők, amit itt magam elé tűztem, de hát talán nem. Mármint, hogy milyen akció ez, ami történik. Itt keveset tudunk róla, de azt tudjuk, hogy egy olyan építkezés előkészületei zajlanak, ami a lakosságnak a nem tetszését határozottan kiváltotta már. Mondjon erről egy pár szót, legyen kedves.
Igen, először magamat elhelyezném a történetben. Én a második kerületi környezetvédelemmel is foglalkozó bizottság tagja vagyok, aha, a helyi kutyapárti frakció delegáltjaként.
Tehát egy önkormányzati munkabizottságról van szó most, amit mondott.
Nem a hivatal munkatársa vagyok, igen, hanem tiszteletdíjért vállalom, igen, ezt a feladat. És tulajdonképpen a kerületi építési szabályzat módosításának a folyamata zajlik most. Uh-huh. Ez egy bevett és teljesen szabályos eljárás, hogyha valaki megvesz egy telket a kerületben, vagy bármelyik kerületben, önkormányzatnál, akkor az építési szabályzat arra vonatkozó szabályok módosításáért cserébe az önkormányzat közcélú ellentételezéseket kér a beruházótól. És ilyen lehet például a szociális lakás kialakítása az új épületben, vagy a környéknek az úthálózatának a felújítása, tehát tényleg nagyon sok minden lehet, és most még nem módosították az építési szabályzatot, jelenleg 15%-os a beépíthetőség ezen az úgynevezett volt autóklubnak a terén, ahol ugye két épület még mindig áll, és irodaként használják is ezeket, és a jelenlegi valós beépítés is nagyobb, mint ez a 15%. Ez egy ilyen bevett módszer, hogy mielőtt eladásra kerül egy telek, azelőtt nem emelik meg előzetesen ezt a beépíthetőséget, hanem ez később az önkormányzatnak, a lakosoknak egy alkú pozíció.
Ez egy párbeszéd eredménye lehet esetleg, igen, azt gondolom.
Igen, és most így tartunk, és jelenleg a beruházó egy 95 lakásos épület együttest szeretne oda felhúzni 45%-os beépítéssel, a földszinten körülbelül 60%-kal, szóval elég nagy mértékben növelnék ezt a beépíthetőséget, és a lakosoknak ebbe abszolút van beleszólása, még most is, egészen augusztus 6-áig lehet elküldeni a hivatalnak az ezzel kapcsolatos észrevételeket, és a helyi lakosoknak nem tetszik ez a 95 lakásos terv. És igazából már a harmadik egyeztetés volt múlt szerdán ezzel kapcsolatban az önkormányzatnál, a lakosokkal, és többször is elmondták a korábbi egyeztetéseken is, a lakosok a mostani egyeztetésen is, hogy túl sok ez a 95 lakás, és ugye a hozzákötődő másfeles kétszeres autóforgalom, ami várható egy ilyen beruházás után. És úgy tűnik, legalábbis a főépítész elmondása szerint, aki tartotta ezt a lakossági formot, ő azt mondta, hogy jó, akkor meghallották a lakosok hangját, és hogy tényleg még azért a 740 millió forintos ellentételezésért cserébe, amit a beruházó az önkormányzattal úgymond kialkudott, ezért a beépíthetőség növelésért, az se elég ahhoz, hogy ide 95 lakást elfogadjanak a lakosok.
A beruházó, ez egy magánberuházás, gondolom.
Ez egy magánberuházó.
És ő ott volt ezen a fórumon, vagy szóval vele van kapcsolatuk, vagy egy nagyon áttételesen csak a főépítész közvetítésével zajlik egyenlőre?
Egy ilyen személyes egyeztetésen itt az építész szokott mindenképpen részt venni, mert hogy ez egy építészeti szabályzat módosításról szól, nem arról, hogy milyen színű legyen az erkély az épületeken, uh-huh. vagy hogy nézzen ki. És mint kiderült, miután már elmentek az egyeztetésről, azután derült ki, hogy egyébként ott volt a beruházó is.
No.
Ezt jó lett volna, hogyha előre tudjuk, és akkor személyesen is lehet kérdezni a lakosoknak tőle.
Hát talán a